Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család, ifjúság és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, kezdet csak onnan örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok!
Mi dönti azt el, hogy egy kormány mikor használ szociálpolitikai és mikor családpolitikai eszközöket, amikor lát egy problémát?
Ez egy sajátos struktúra most már, amiben dolgozunk, és változott is a korábbihoz képest, hiszen soha nem volt ilyen Magyarországon, hogy a családpolitika egy önálló ágazat, egy minisztériumon belül ugyan, de egy önálló ágazat, tehát nem a szociálpolitikának a részeként tekintünk a családpolitikára. De azt nem tudom, vagy nem tudok ilyen formán válaszolni a kérdésére, hogy mikor ez, mikor az, hiszen éppen az a mi minisztériumunknak is a lényege, hogy nem ágazatok felől közelítünk az emberhez, hanem az ember felől közelítünk az ágazatokhoz. Tehát megnézzük az embert, sőt megnézzük az embert és a környezetét, nem csak az egyént, hanem az őt körülvevő környezetet, így a családját, és őt közelítjük meg a különböző ágazatok irányából, az oktatáspolitika, az egészségügy, a szociálpolitika, a családügy, a sport, és a többi, tehát az összes terület szempontjából tekintünk rájuk, de a középpontban az ember van, az ő élethelyzetei, az ő különböző problémái, hiszen nagyon ritka az az élethelyzet, amire azt mondanánk, hogy ez intakt módon mondjuk egyetlen szakpolitikához kötődne, tartozna. Ezek a dolgok nagyon-nagyon szorosan függenek össze egymással.
Mikor érhető el az, ha elérhető, hogy a családdal való foglalkozásban egy kormány ugyanolyan segítő környezetet teremtsen a család idős tagjai köré, mint a család legfiatalabb tagjai köré. A legfiatalabbak körül óriási intézményrendszer van, a védőnőktől kezdve a bölcsödén át mindenig. Az idősek felé ez mintha kevesebb lenne.
Nagyon örülök neki, hogy felveti ezt a kérdést, hiszen amikor azt mondjuk, hogy családbarát országban gondolkodunk, hogy egy családbarát ország kialakításáért dolgozunk, és hangsúlyozom, hogy én nem állítom azt, hogy Magyarország jelenleg egy minden tekintetben családbarát ország lenne, de a célunk az az, hogy elérjük a családbarát gondolkodást, működést. Az nem annyit jelent, hogy odafigyelünk azokra, akik gyermeket várnak, családalapítás előtt állnak, vagy pici gyermekeket, vagy nagyobb gyermekeket nevelnek, hanem minden családtagra figyelünk. Ez annyit jelent, hogy nem csak a kicsikre, hanem a nagyokra és az idősekre is. Tehát éppen úgy része ennek a gondolkodásnak az idősekről való gondoskodás. Ez nem egy könnyű kérdés, nem is könnyű megoldani, hogyha belegondol, hogy az alaptörvényünkben már rögzítettük a szülőkről való gondoskodásnak a felelősségét, kötelességét. Ez az első olyan alkalom, hogy 2012 óta ez most már alaptörvényi szinten is szerepel, hogy a szülőkről való gondoskodás az a felnőtt gyermekeknek a kötelessége, ugyanúgy, ahogy a gyermekeikről való gondoskodás is. Ez tehát egy alaptörvényi passzus, ugyanakkor ennek a gyakorlati megvalósítása, ennek a gyakorlatba való átültetése, az azért én is úgy érzem, hogy várat magára, illetve még itt van teendőnk.
De van a kormány látókörében olyan intézkedésrendszer, amiről ön tud, hogy ezt ugyanúgy olyan szintre lehet hozni, mint a gyerekekkel való foglalkozás környezetét? Olyan konkrét példa, hogyha a gyerekem beteg, akkor minden további nélkül a munkáltatónak lehetősége van nekem könnyítéseket adni törvényesen. Ha az édesapám vagy az édesanyám, akkor ez macerásabb.
Látok lehetőséget erre, vannak erre is példák, elég kevés, de van erre nyugati példa is, ahol például a szülőkről való gondoskodás idejére kivett táppénzt is be tudják számítani, hogy mondjak egy ilyen egészen konkrét példát. Tehát van olyan irány, amerre még ebben a tekintetben el lehet lépni, de hogy mondjak megint egy olyan konkrétumot, ami éppen jelenleg zajlik ez a nagy átalakítás, az az intézményes ellátása az időseknek, a szociális otthonok, ápolási ágyaknak a helyzete, ami jelenleg az egészségügyi ellátórendszerhez tartozik, és biztos sokan látják, tapasztalják azt, hogy gyakorlatilag egy egészségügyi intézményben vannak hosszú ideig úgy az idős emberek, akikről otthon nem tudnak gondoskodni, de egyébként nem igényelnek napi szintű egészségügyi ellátást, nem igénylik azt a magas felszereltséget, ami az egészségügyi ellátórendszeren keresztül adott esetben rendelkezésükre állna.
Nem betegek.
Mert nem betegek, csak idősek, csak demensek, tehát valamilyen betegség nyilvánvalóan van, de nem egy fekvőbeteg ellátást igénylő betegségük van. Most éppen zajlik az az átalakítás, aminek köszönhetően ezek az egészségügyi ellátó rendszerben lévő férőhelyek, ágyak, ellátóhelyek, ezek átkerülnek a szociális ellátó rendszerbe. ezekbe a kezekbe, ami praktikusan annyit fog jelenteni, hogy egy más típusú gondoskodás, egy más típusú odafigyelés lesz az, amit meg fognak kapni ezek az idős emberek. Adott esetben Ciber államtitkárulat idézem, ő szokta mondani, hogy ilyenkor sokszor az a legnagyobb, az igényel különös odafigyelést, hogy mondjuk a papucs az oda legyen téve az idős ember mellé, és nem biztos, hogy az, hogy a gyógyszereknek a kiadagolása sára kell a legnagyobb figyelmet szentelni, mert nem a gyógyszerellátásuk a probléma, hanem a törődés, az odafordulás, az odafigyelés ezek ez felé, az emberek felé.
Nem is az egészségügyi államtitkárság, nem is a családpolitikai államtitkárság, hanem a szociális államtitkárság területe lesz. Nekik, őket kell zargatni azzal, hogy lássuk, hogy az intézményrendszer átalakítása ebben az irányban hova, meddig jutott.
Az intézményrendszer átalakítása tekintetében igen, az idősekkel való foglalkozás, törődés, az idősekhez való odafordulás tekintetében természetesen ez egy közös feladatunk, felelősségünk. Megint mondok egy konkrét példát, amik apróságnak tűnnek, de azt hiszem, hogy ezek is nagyon fontosak, hogy olyan tartalmas elfoglaltságot adjunk az idős embereknek, amitől ők is érzik azt, hogy bár már nem mondjuk aktív részesei a munkaerőpiacnak, ennek ellenére van értelme minden nap fölébredni, akkor is, hogyha nincsen mondjuk a közelükben olyan családtag, akik körül segíteni tudnak, de még lenne kedvük, lehetőségük arra, hogy aktívak legyenek. Erről szól az önkéntességbe való bekapcsolása az idős embereknek, erre kifejezett programjaink vannak, ezzel például a mi államtitkárságunkon foglalkozunk, de van most egy olyan kezdeményezés, aminek köszönhetően gyalogló klubok fognak indulni országszerte az idős emberek számára, ahol mindenfelé összejöhetnek, és elindulhatnak sétálni, túrázni, kirándulni együtt, ehhez nyújtunk mi támogatást, segítséget, hogy ilyen módon szerveződjenek idős közösségek, és ők is találják meg a tartalmas együttlétben lévő örömet.
Még mindig egy határterületről kérdezném, csak azért, mert hogy beszélt róla Lengyelországban, ha jól emlékszem, ez a közös európai szociális politika, szociális ellátás kérdése. Érdemes e felé valamilyen módon törekedni, vagy nem érdemes?
Egy komoly törekvés van most Európában, hogy egy úgynevezett európai szociális pilléren keresztül létrejön egy egységes szociális ellátórendszer. Azt kell, hogy mondjam, hogy a célok, a célkitűzések, azok a pontok, amelyekben meghatározták 20 különböző pontban ezeket a célokat, vagy ezeket a célkitűzéseket, elveket, ezek nagyon hangzatos elvek, és támogathatóak is, a mi részünkről is támogathatóak, hiszen milyen jó az, hogyha a szociális ellátásnak a színvonala mindenki számára Európában egy magas szinten rögzül.
Kinek a pénzéből?
De itt jönnek a kérdések. Az a kérdés, hogy elérhető ez, megvalósítható egy ilyen egységes szociális ellátórendszer úgy, hogy ez csak annyit jelentsen, hogy mindenkit fölfelé húzzunk, és senkinek nem lemondania kell valamilyen elért vívmányról. Mondok konkrétumot, hogyha például bevezetnénk, ez is része ennek az előterjesztésnek, hogyha bevezetnénk a kötelező apa szabadságot, amit csak és kizárólag az apák vehetnek igénybe. Hogyha ők nem veszik igénybe, akkor elveszíti a család ezt a lehetőséget. Azzal elképzelhető, hogy Magyarországon azt érnénk el, vagy azt eredményezni ez a lépés, hogy nem tudnak elmenni 3 évre a gyermekről gondoskodni a szülők, mert jellemzően Magyarországon az édesanyák veszik ezt igénybe, és ugyanúgy igénybe vehetik az édesapák is. Tehát mi megnyitottuk ezt a lehetőséget, akár 3 évet is otthon tölthet egy édesapa a gyermekével, de nem tettük kötelezővé. Hogyha ezt kötelezővé tesszük, nyilvánvalóan valamiből el is kell venni. Tehát mi olyan megoldást tudunk csak támogatni európai szinten, és ezt képviseljük a tárgyalások során is, amikor az általunk felépített, az általunk elért, az általunk finanszírozott, nagyon gazdag családtámogatási, szociális ellátórendszerből nem kell semmit feladnunk, hanem maximum valami plusz tudunk ehhez hozzátenni, vagy valami plusz tudnak kapni a magyar emberek ezen keresztül. Ez egy nagyon komoly vita, még egy nagyon hosszú vita, még nagyon-nagyon sok ebben a nyitott kérdés, és nincs is egyetértés a tagállamok között.
De elvileg lehet egyetértés, mert Andor László a területtel korábban foglalkozó második Barroso bizottsági biztos mondta, hogy ő most először látott hivatalos uniós dokumentumban olyan ötletet, hogy inkább ki kell vonni a szociális pillért a közösségből, vagy az eurozóna tagállamaira szűkíteni.
Van egy ilyen megközelítés is, amikor ezt az eurozóna tagállamaira szűkítenék, tehát ez is egy jelenleg, ez egy vita, és aztán esetleg megnyitnák a lehetőséget a többi tagállam számára is, hogy beléphetnek, de ez akkor számukra ez egy opcionális dolog, és nem kötelező tulajdonképpen az európai szociális pillér. Tehát ahogy említettem, ez a kérdés nem dőlt el, de van számos olyan eleme, ami nagyon komoly vitát generál. Mondhatom azt is, hogy a régi és az új, vagy a gazdagabb és a szegények tagállamok között, hiszen az egyik forrás, vagy az egyik eredője ennek az egész vitának, vagy a kiinduló pontja az az, hogy szociális dömpingnek tekintik a nyugati fejlettebb vagy jobb gazdasági helyzetben lévő országok, az, hogy a közép-kelet-európai országokból, vagy a későbbi tagállamokból a munkavállalók átmennek oda, és ott az ő általuk biztosított bérekért, és az ő általuk nyújtott szociális ellátórendszert igénybe véve élnek. És ebben a tekintetben terveznek bizonyos változtatásokat, megszorításokat. Mi ezeken a tárgyalásokon, ebben az ügyben is mindvégig a magyar embereknek az érdekét fogjuk képviselni, hiszen számunkra az egyik legnagyobb vívmánya az Európai Uniós tagságnak, hogy szabadon mozoghatnak a magyar munkavállalók, szabadon mozoghatnak a magyar emberek az Európai Unió tagállamai között, és ezért, hogyha ők külföldre mennek munkát vállalni, ott fizetnek adókat, akkor ugyanolyan jogosultnak tartjuk őket az ott élő és dolgozó embereket megillető családtámogatásokra, szociális juttatásokra. Tehát ezért mi határozottan kiállunk, és azt nem szeretnénk, hogyha bárkinek a jelenleg nyújtott támogatásai csökkennének a jövőben.
Van beleszólásunk, mert ha jól emlékszem, akkor Ausztria fenyegetett néhány hónappal azzal, hogy a magyar szintre átszámítva csökkenti az ottani munkavállalók járulékaiból járó ellátásokat magyar állampolgárok esetén. És hát ő is mondta, illetve korábban mondta, hogy a családtámogatási rendszer az egy országnak a belügye.
Ausztria valóban dédelgetett ilyen tervet, ezt nevezik a családtámogatások indexálásának, nem csak Ausztria, ez még a Brexit kapcsán, még Nagy-Britannia tette ki az asztalra ezt a javaslatot, illetve a velük való tárgyalásoknál merült föl ez a lehetőség, hogy akkor kvázi ezzel győzzék meg Nagy-Britanniát a bennmaradásról, hogy akkor mégse rónak olyan nagy terheket rájuk, hiszen Nagy-Britannia ugye az a tagállam, ahol az egyik legmagasabb az Európai Unión belülről érkező, de nem brit munkavállalóknak a köre is, és nekik egy komoly terhet jelent a családtámogatások kifizetése is. És így van ez Ausztriában is, ott is vannak nem csak Magyarországról, hanem ott is vannak magyarok, lengyelek, románok. Tehát mondjuk így, hogy az újabb tagállamok, vagy az újonnan csatlakozott tagállamokból is sok munkavállaló van Ausztriában, és ők valóban felvetették azt a lehetőséget, hogy azt mondták, hogy amennyiben, ez egészen konkrétan azt jelentette, hogy amennyiben a család nem ment ki, tehát mondjuk a munkavállaló, mondjuk egy apuka kindolgozik Ausztriában, viszont a gyerekek és az édesanyja itthon vannak, hiába fizeti ott a különböző adókat és járulékokat, akkor is a családtámogatásoknál azt fogják mondani, hogy nem azt a szintet kapja majd meg, amennyit egy átlagos osztrák polgár, vagy egy átlagos osztrák munkavállaló, vagy az általa befizetett járulékok után mint ami őt megilletni, hanem azt mondja, hogy a magyarországi életszínvonallal indexált összeget, tehát egy csökkentett összeget adnának oda.
De pont azért ment kidolgozni, hogy több pénze legyen.
És mi nagyon határozottan szakmai alapon az Európai Uniós jogszabályokra hivatkozva, és éppen azokra a szabályokra hivatkozva, amiket pont azok az államok hoztak létre, amelyek megalapították az Európai Uniót, az általuk jóváhagyott megszavazott rendszerre hivatkozva mondtuk azt, hogy már pedig ez így nem fog menni, és hogy mi ez ellen tiltakozunk, és Ausztria visszavonulót is fújt. Tehát ők ebben a tekintetben visszaléptek és levették ezt a kérdést a napirendről, vagy hát ki tudja, hogy elő fogják-e még hozni, de azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a tekintetben legalábbis akkor sikerült, vagy hát sikert arattunk a tárgyalások során, ami pedig az egységes, akár családtámogatásokat illeti. Ott is azt mondom, hogy nagyon óvatosnak kell azzal lenni, hogy mit jelent a több Európa, vagy mit jelent az Európai Uniós egységes szabályozás, milyen területeken hoz többet, milyen területeken vesz el adott esetben. És vannak olyan jól meghatározott kérdések, vannak olyan jól meghatározott területek, mondok még egyet, mondjuk az oktatáspolitika. Az oktatáspolitika a tagállamok belügye. Nincsen egységes Európai Uniós oktatáspolitika. Éppen azért, mert tekintettel vagyunk az egyéni kulturális szokásokra, a különböző tagállami hagyományokra, a különböző oktatási rendszerekre, tehát ezt nem egységesítettük. És ez nem bánt senkit, vagy ez egy nagyon jól működő rendszer. Én ugyanezt gondolom a családtámogatásokról is. A magyar családtámogatási rendszer olyan gazdag, olyan összetett és olyan bőkezű, hogy mondjak egy konkrét számot, ma Magyarországon 2000 milliárd forintot megközelítő összeget fordítunk családtámogatásokra, ez lesz a jövő évi összeg, ez a GDP-nek közel 5%-át, egészen pontosan 4,8%-át jelenti. A fejlett országoknak az átlaga, az OECD átlag 2,55%. Ebből is látszik, hogy mi sokkal inkább elkötelezettek vagyunk ebbe az irányba, sokkal többet fordítunk erre, tehát hogyha egységesítenénk, félő, hogy ebből inkább kevesebb lenne számunkra, vagy a magyar emberek számára, nem több. Ebből nem szeretnénk engedni.
Arra van valamilyen mutatószám, ami azt mutatja meg, hogy ezt a nagy GDP arányos családtámogatási pénzösszeget, ezt hova fókuszálja, milyen típusú családra a kormány?
Természetesen nem család típus szerint, inkább azt mondanám, hogy mi azt a célt tűztük ki 2010-ben, és ehhez ragaszkodunk is, hogy hangsúlyozzuk a gyermekvállalásra járó felelősséget is. Hiszen, hogyha gyermeket vállal az ember, akkor nem várhatja azt, hogy az ehhez kapcsolódó, az ezzel járó felelősséget bárki levegye a válláról. A gyermekvállalás, a gyermekek nevelése az elsősorban a szülők felelőssége. Hogyha van valami probléma, hogyha beavatkozásra van szükség, hogyha extra segítségre van szükség, természetesen ott van egy szociális ellátórendszer, egy védőháló, ott az állam is, tehát segítünk, támogatást nyújtunk, de a felelősség elsősorban a családé. És ilyen tekintetben az is, hogy teremtse meg a gyermekek felneveléséhez szükséges feltételeket is a család, ehhez is nyújtunk támogatást, de ez azt jelenti, hogy dolgozni kell a felnőtteknek, munkát kell keresni, és munkából kell megpróbálni fölnevelni, eltartani a gyerekeket. Ez a munka alapú és család alapú társadalomnak az elve, amit mi célul tűztünk ki 2010-ben, és ezt is valósítjuk meg. Hiszen nézze meg, hogy ma már olyan alacsony a munkanélküliség, hogy mondhatjuk azt is, hogy gyakorlatilag megszűnt Magyarországon a munkanélküliség, sokkal inkább munkaerőhiány van, mint munkanélküliség. Óriási volt a csökkenés ezen a területen. Tehát ma már, aki akar, az tud valamit tud mindenképpen dolgozni.
De és hogyha... ez minden területre igaz az országnak? Tehát a munkanélküliség szám szerinti csökkenése az azt jelenti, hogy minden embernek van munkája?
Tekintettel arra, hogy nem nulla a munkanélküliség, ezért nem jelenti azt, hogy minden embernek van munkája, de miután munkaerő hiány van ma Magyarországon, ez azt jelenti, hogy aki hajlandó kész dolgozni, és ezért akár áldozatot is kész vállalni. Nem mondom azt, hogy minden egyes településen, minden egyes munkakörben el lehet helyezkedni. Természetesen ez nem így van. Szerintem ez sehol nincs így a világon. Elképzelhető, hogy áldozatot kell hozni adott esetben, mozdulni kell, odébb kell költözni, vagy meg kell nézni, hogy mi az a terület, ahol el lehet helyezkedni, ehhez egy átképzést kell igénybe venni, de erre is biztosítjuk ehhez is biztosítjuk a támogatást, a feltételeket. Tehát én azt mondom, hogy akiben megvan a szándék, a tenni akarás és dolgozni akar, valamilyen munka lehetőséget ma talál Magyarországon. Ezt általános érvénnyel ki merem jelenteni.
És van olyan sűrű a háló, hogy igazából azokat is meg tudja tartani, akiknek a képzettsége miatt nincs, vagy nem volt eddig munkájuk?
Igen, hiszen kínálunk egy olyan lehetőséget, hogy ők akkor tudnak olyan képzettséget szerezni, tudnak olyan átképzésen részt venni, aminek köszönhetően egy olyan területen is szereznek képességeket, képesítést, amiben munkaerőt keresnek. Tehát ez jelenleg ma Magyarországon már igaz. És hogyha már dolgoznak az emberek, akkor azt a pénzt, amit megkeresnek a munkájukkal, azt szeretnénk, hogyha minél inkább tudnák a családjukra fordítani. Erről szól a családi típusú adózás, tehát a családi típusú adórendszer, hogy minél kevesebbet vegyünk el azoktól, akik gyermekeket nevelnek, minél többet tudjanak a családjukra fordítani. Tehát, hogyha azt kérdezi, hogy mi az, amit mi támogatunk, az a felelős gyermekvállalás, a felelős gyermeknevelés, aki hozzáteszi a maga részét, ahhoz mi hozzáteszünk egy másik nagyon jelentős részt, hogy a gyermekeinek a lehetőség szerint a legtöbbet meg tudjon adni, akár otthonteremtésben, akár a gyermekeket megillető támogatásokban, ingyenes tankönyvellátással, ingyenes gyermekétkezéssel, és sorolhatnám az Erzsébet táborokon keresztül egészen a bölcsödei ellátásig azt a sok-sok mindent, amit a családtámogatási rendszeren keresztül ezeknek a családoknak nyújtani tudunk.
Látják-e, vagy tudták-e nyomon követni, hogy hogyan változtak a családok adottságai ez alatt az idő alatt, amióta kormányoznak? Mert nyilván ahhez kell a családoknak nyújtandó támogatásokat méretezni. Mert akkor van értelme, hogyha az igény szerint jönnek a támogatások, amit fel tudnak használni.
Mit ért a családok adottságai alatt?
Egyes területeken milyen jövedelmi viszonyok vannak? Hány gyereket gondolnak vállalni? Milyen akadályai vannak a kíván gyerekek megszületésének?
Ezt folyamatosan nézzük, hiszen ezekre a kérdésekre a kapott válaszokból tudunk reményeim szerint jó döntéseket hozni. Éppen most néztük meg, volt egy nagy mintás reprezentatív ifjúságkutatásunk, ahol megkérdeztük a 35 év alatti fiatalokat, hogy a 18 év és 35 év közötti fiatalokat megkérdeztük, hogy ők például hogyan képzelik el a jövőjüket. Megkérdeztük még 4000 fiatalt a Kárpát-medence magyar lakta területein is, és egységesen az a válasz jött Magyarországon kifejezetten, de általában ez volt a Kárpát-medencében a jellemző, hogy házasságban képzelik el, családban képzelik el, és szeretnének gyermekeket. Sőt, hogyha megnéztük az átlagos számot, akkor egy 2,4-es átlag jött ki.
Azzal már meg lennénk mentve.
Azzal abszolút meg lennénk mentve. Tehát azt látjuk, hogy a magyar fiatalok családcentrikusak, a magyar fiatalok házasságban szeretnének élni, a magyar fiatalok gyermekeket szeretnének. És akkor ott jön a kérdés valóban, hogy és akkor mi az oka annak, hogy ma már hiába emelkedett 20%-ot a gyermekvállalási kedv, a mélypontról 2011-es 1,23%-os gyermekvállalási kedvről, vagy termékenységi arányról most már 1,49%-ra, tehát közel 1,5-re, még mindig csak 1,5. Tehát még mindig nagyon alacsony, és még mindig messze elmarad a 2,4-től, amit eredetileg terveztek. És ott látjuk azokat az akadályokat, amelyeket segítünk átlépni.
Az otthon az első?
Nem az otthon az első, az első? Az érdekes, az első a párkapcsolat.
De abban egy kormány, könyörgöm, mit tud segíteni?
Pontos, hát ez a válasz, de azért azt jó felismerni, vagy fontos felismerni, hogy a fiatalok hiába vágynának párkapcsolatra, hiába vágynak stabilitásra a párkapcsolatukban, az emberi kapcsolataikban, ott úgy érzik, hogy ezt kevéssé tudják megtalálni. És igen, a kormány nem tud konkrét eszközökkel ebben segíteni. Mi nyilvánvalóan nem tudunk párokat összehozni egymással, nem is lenne a feladatunk, nem is szeretnénk, de például vannak olyan szervezetek, olyan civil mozgalmak, amelyek már ezen a területen tudnak jó kezdeményezésekkel élni, és ezekhez is lehet támogatást nyújtani. Tehát indirekt módon azért lehet ebben is támogatást nyújtani, hogyha felismerjük, hogyha látjuk azt, hogy erre jelentkezik igény. Nyilván ezt senki nem közvetlenül a kormánytól várja, ahogy mondom, mi sem gondoljuk, hogy ezt kellene tennünk, de van egy ilyen akadály. És akkor ott van, amit említett, az otthon.
De a második az otthon? Mindig nem a második az otthon. Az embernek, hogyha van párja, akkor azt gondolja, hogy a legnehezebb azt, hogy egyébként hova házasodjunk.
Azért az otthon az ott van a második, harmadik hely körül, mert az anyagiak azok is attól függ, hogy tesszük fel, többféle módon tettük fel a kérdést. Általában az anyagi biztonságot nagyon fontosnak tartják a fiatalok. Tehát anyagi biztonságban vállalnak szívesen gyermeket. Ez változott, sőt még olyan, mondjuk így, olyan szoft elemek is megjelennek, hogy például sok fiatal, ez elsősorban a diplomásokra igaz, a diplomásoknál például az is kijött, hogy ők azért tartanak még a gyermekvállalástól, mert nem érzik elég éretnek magukat erre.
De se az anyagi biztonság, se az érettség egy személynek nem a kormány dolga. Kivéve, hogyha az állami szférában dolgozik valaki, mert akkor az a kormány teremt neki anyagi biztonságot, de az összes többiben nem.
Én szerintem van ennek egy olyan fontos eleme, amit mi felismerhetünk és fel is ismertünk. Általában a biztonságra való törekvés, a kiszámíthatóságra való törekvés, a stabilitásra való törekvés. Ez egy visszatérő elem, és teljesen logikus, én magam is megértem, édesanyaként is. Hiszen, hogyha valaki gyermekvállalásról dönt, hogyha valaki egy pár úgy dönt, hogy akkor ők most egy, kettő, három, négy gyermeket vállalnak, családot alapítanak, akkor ez egy életre szóló döntés lesz. Azt nem egy évre, nem egy ciklusra hozzák, hanem egy életre szóló döntést hoznak meg. És hogyha ilyenkor azt érzik, hogy van egy kiszámíthatóság, van egy stabilitás, ami őket körülveszi, hogyha például akár a családtámogatási rendszert, nem csak az, de akár a családtámogatási rendszert nem ráncigáljuk folyamatosan, nem változtatjuk a támogatásokat egyik napról a másikra, már mint negatív irányba, hanem inkább mindig csak hozzáteszünk, akkor egy idő után, nagyon lassan, de egy idő után ki tud alakulni az az érzet, hogy hát bizony, hogyha Magyarországon mi gyermeket szeretnénk, hogyha mi Magyarországon családot alapítunk, akkor számíthatunk arra, hogy ez azon túl, hogy az egyéni szinten, a családunkban ez micsoda boldogságforrás lesz, ezen túl igenis ennek elismerik az úgynevezett, hadd használjam ezt a csúnya kifejezést, a társadalmi értelemben vett hasznosságát is, hogy ennek tulajdonít egy értéket a magyar kormány, az Magyarország, a magyar emberek, és ezt honorálja azzal, hogy különböző támogatásokat nyújt, hogy számíthatok a segítségére. Tehát ez az érzület, ez ki tud alakulni, és úgy tűnik, hogy ez szépen alakul is Magyarországon, hiszen ahogy mondtam, dinamikusan, azt kell, hogy mondjam, hogy nemzetközileg a fejlett világban példátlan módon növekszik Magyarországon a gyermekvállalási kedv. Ennek mi nagyon örülünk, és bízunk benne, hogy ez már köszönhető ezeknek a lépéseknek is, de azért ez egy lassú folyamat, és ne felejtsük el azt sem, hogy voltak ebben a tekintetben nagyon rossz tapasztalatok is. Amikor megszűnt a gyesnek, vagy elvették még a baloldali kormány idején a gyesnek a harmadik évét, vagy megszüntették a családi adórendszert, vagy elvették az akkor még szocpolnak nevezett otthonteremtési támogatást, ugye szavaztak, döntöttek a családi pótlék adó alá, személyi jövedelem adó alá vonásáról, tehát csak ezt utána az Alkotmánybíróság megsemmisítette ezt a döntést, tehát volt egy csomó olyan dolog, amivel bizonytalanná tették a családokhoz kapcsolódó támogatásoknak a létét is. Mi ezt nem tesszük, sőt mindig hangsúlyozzuk, hogy mi ehhez a támogatási rendszerhez csak hozzáteszünk, elvenni nem fogunk. Ezt nem csak az alaptörvény mondja ki, hanem olyan kétharmados törvény is védi a családtámogatásokat, amely kimondja azt, hogy hogyha valamilyen változás mondjuk negatív értelemben történne, mondok erre konkrét példát, volt olyan, amikor azt mondtuk, hogy bevezetjük azt, hogy a 3 éves kortól kötelező óvodáztatásnál, hogyha valaki ennek a kötelezettségeknek nem tesz eleget, akkor ugye a családi pótlék felfüggeszthetővé válik. Ezt az intézkedést úgy vezettük be, hogy 1 év átmeneti időt adtunk arra, hogy felkészüljenek erre az emberek. Ezt a törvényünk mondja ki ezt a kötelezettséget. Ebben mi szigorúbbak voltunk a törvény által meghatározottnál, hiszen nem vettünk el semmit, de volt egy olyan típusú szigorítás, amire időben felhívtuk a figyelmet. Tehát körbebástyáztuk ezt jogi értelemben is, én azt gondolom.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Novák Katalin családi, ifjúság és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják.